Negyedik fejezet. Lassú, Sharp! Nagyon lassú! Peter Dalembord, aki Sharp helyét vette át a könnyű gyalogos század élén, elcsúsztatta kardját az őrnagy fegyverének markolatvédője mellett, és kacsu pengéjének hegye alig egy hüvelytnyire állapodott meg a lövész válszíja alá dugott ezüst síp előtt. A nyúlánk lenyűgözően elegáns Dalembord kapitány kisé félénken ugyan, de önként jelentkezett, hogy átsegítse Sharpot a nehézségeken. Utána érdeklődött az ellenfélnek is, és elkeserítő hírekkel szolgált. Úgy tűnik, a Marki meglehetősen jó vívó. Jó. Párizsban vett leckéket Bulétől. Ez beszélik, sikerült legyőznie. Bár emiatt nem aggódnék. A vén Bulé bizonyára csak egy kicsit lassú volt. Dalembord elmosolyodott, majd hátralépett és felemelte a kardját. Angard! Sharp felnevetett. Felaprítom azt a kurafit. A remény örökké él, kedves Sharpom. Emelje fel a pengéjét. Balra fogok kitörni, de egy kis odafigyeléssel talán meg tud akadályozni ebben. Rajta! A pengék egymáshoz csendültek, megcsikordultak, majd elváltak egymástól. Dalembord pedig hirtelen szemkápráztató gyorsasággal előre lendült. Kardja elsuhant Sharp markolatvédője mellett, és pengéje hegye ismét közvetlenül az őrnagy törzse előtt állt meg. A kapitány a szemöldökét ráncolta. Ha befesteném a hajamat koronfestékkel, és sebb helyet rajzolnék az arcomra, akkor talán átvehetném a helyét. Azt hiszem, ez az egyetlen esélye, hogy életben maradjon. Ostobaság! Vagdalt húst csinálok abból a nyomorultból. Elfelejti, hogy ő sem először tart majd kardot a kezében. Már öreg és kövér, le fogom mészárolni. Ha meg nincs is 50 éves, jegyezte meg Dalembord barátságosan. Az alkata pedig ne tévessze meg. A leggyorsabb vívó, akit ismerek, kövérebb, mint egy hordó. Miért nem választott inkább pisztolyt? Vagy inkább ágyút? Sharp nevetve felemelte jókora egyenes pengéjű kardját. Ez szerencsés penge. Ezt őszintén remélem. Ugyanakkor a párbajok során a ravasság rendszerint többet ér, mint a szerencse. Ön párbajozott már? Dalembord bólintott. Épp ezért vagyok most itt, Sharp. Az életem azóta kisé nehézkessé vált. Habár könnyed hangon beszélt, Sharp el tudta képzelni, milyen sors csapást jelenthetett a párbaj Dalembord számára. Mindig is kíváncsi volt, miért csatlakozott ez a magas, elegáns piperkőc egy olyan egyszerű gyalog ezredhez, mint a South Essex. Dalembordnak a makulátlan, zsinoros kézelőjével, az ezüst evő eszközeivel és kristály poharaival, melyeket a szolgája olyan óvatossággal vitt egyik táborhelyről a másikra, sokkal inkább a gárdában vagy a lovasságnál lett volna a helye. Ehelyett a South Essexben szolgált próbálva elrejtőzni ennek az ódivatú alakulatnak a sötét homályában, még odahaza Angliában elől a botrány, amit kavart. Mindez jó példaként szolgált Sharp számára, hogy miként tehet tönkre a párbajozás egy fényes karriert. Gondolom, megölte az illetőt, mosolyodott el Sharp. Nem szándékoztam megölni. Csak meg akartam sebesíteni, de ő belelépett a pengémbe. Csúnya úgy, sóhajtott fel a kapitány. Ha úgy tartaná azt a valamit, mint egy kardot, és nem úgy, mint egy hentes bárdot, akkor talán keltene egy szikrányi reményt. A gyakorlás célja részben az, hogy az ember a későbbiekben meg tudja védeni a testét. Habár lehet, hogy a Márki elájul majd a borzalomtól, amikor meglátja ezt a kardot. Eléggé középkori, alig ha vívásra való. Sharp elmosolyodott. Én nem vívok, Dalembord, hanem harcolok. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon nem fog tetszeni az ellenfelének. Ragaszkodom hozzá, hogy a segédje legyek. Nincs szükségem segédre, Dalembord vállat vont. Egyetlen gentleman sem párbajozhat segéd nélkül. Én is megyek. Emellett talán meggyőzhetem önt, hogy ne vigye végig ezt az egészet. Sharp eltette a kardot, amelyet Harper borotva élesre fent. Hogy ne vigyen végig? A kapitány kinyitotta az istálló udvar kapuját, ahol a tisztek szolgái és inasai legnagyobb mulatságára a vívást gyakorolták. Megszégyenítve küldik haza Sharp. Ő méltósága a húsából lakmározik majd holnap reggelire. Wellington nem fog tudni az ügyről. Dalembord szánakozó tekintettel nézett a feletesére. Már a fél hadsereg tud róla, kedves Sharpom. Nem tudom elhinni, hogy elfogadta a kihívást. Csak azért, mert ez a fickó megpróbálta pofon vágni. Sharp hallgatott. Valóban megsértették az önérzetét, de igazság szerint ennél jóval többről volt szó. A sorsba, A katonák istennőjébe vetett babonás hite kényszerítette arra, hogy elfogadja a kihívást. Emellett a márkíza miatt is tette. D'Alembert felsóhajtott. Jól gondolom, hogy egy nő van a dologban?
Igen.
A könnyűgyalogos század parancsnoka kisimított egy ráncot a kabátuján.
Miután megvívtam a párbaj Sharp, rájöttem, hogy a hölgy volt az, aki egymást akuszított minket. Mint kiderült, végignézte az egészet.
Mi történt? A kapitány elegánsan vállat vont.
Miután felnyársoltam az ellenfelemet, a hölgy visszatért a férjéhez. Az egész teljesen szükségtelen volt. Biztos vagyok benne, hogy ez a párba is ugyanilyen szükségtelen. Valóban ragaszkodik ahhoz, hogy megvívja Sharp?
Igen. Sharp nem akart magyarázkodni. De nem is volt biztos benne, hogy el tudná magyarázni a bűntudat, vágyakozás, büszkeség és babona különös keverékét, ami ebbe az ostobaságba hajszolta. Ehelyett inkább csak leült, és a kantin szolgájáért kiáltott, hogy hozzon neki egy teát. A szolga spanyol volt, és pocsék teát főzött.
Én rumot kérek!
D'Alembert kissé zavartan előrehajolt.
Felötlött már önben valaha, hogy vannak olyan emberek, akik csak azért csatlakoztak ehhez az alakulathoz, mert maga is ebben szolgál?
Sharp összehúzta a szemöldökét.
A ostobaság!
Higgye ezt, kedves Sharpom, de amit mondtam, attól még igaz.
Akad itt két-három szájhős, akik a hírneve miatt azt hiszik, hogy maga majd a dicsőségbe vezeti őket. Nagyon szomorú dolog lenne, ha kiderülne, hogy a maga dicsőségének ösvényei nem vezetnek máshová, csak egy férjes asszony hálószobájába.
Az utolsó szavakat fanyarul kihangsúlyozta, ami azt sugallta, hogy ez egy idézet volt, amit Sharpnak ismernie kellene. Sharp azonban 20 éves koráig nem tudott olvasni. Így csak alig néhány könyvet olvasott el, és ezek egyike sem verses kötet volt.
Shakespeare? Találgatta.
Thomas Gray, kedves Sharpom. A dicsőség ösvényei nem vezetnek máshová, csak a sírba.
Remélem ez önre nem igaz, mosolyodott el D'Alembert.
A mosoly azonban nem árulta el, hogy a kapitány okos és talpra esett ember lévén megpróbált gondoskodni arról, hogy Sharpot ez az ostobaság ne vezesse se a sírba, se a megszégyenülésbe. Már elküldte Harry Price hadnagyot méghozzá saját lovainak leggyorsabbikán, hogy keresse meg Leroyt és hozza vissza az alakulathoz. Az alezredes így parancsba adhatja Sharpnak, hogy ne küzdjön meg a spanyollal. A Richard Sharp örnagy olyan ostoba, hogy a saját vesztébe rohan, mert Wellington határozott parancsai ellenére párbajt vív, akkor D'Alembert kapitány meg fogja akadályozni. Imádkozott, hogy Price időben elérjen a dandár parancsnokságára. Elvette a rumos üveget a szolgától, és Sharp felé emelte.
A hentes bárgyára Sharp, hogy nagyszerűen vagdaljon.
Hogy végezzen a kurafival, kortyolt bele Sharp a teájába. Remélem fájdalmas halála lesz. Lóháton mentek a temetőbe, hogy maguk mögött hagyják a South Essex kíváncsi katonáit, akik látni akarták, hogy őrnagyuk felaprítja a spanyol arisztokratát. D'Alembert a született lovas kerülő úton vezette Sharpot, aki ismét a kapitány egyik tartalék lován ülve azon tűnődött, miért kell elfogadnia a fiatalember tanácsait. Tudta, hogy ostobán viselkedik. 36 évesen végre őrnagyként szolgált, és most egy babona miatt arra készült, hogy eldobjon mindent, amit eddig elért. 20 éve lépett be a seregbe, hozzácsapodva egy csapat éhező újonchoz, hogy elmeneküljön a gyilkosság vágya elől. E baljoslatú kezdet után végül sikerült bekerülnie azon kevesek közé, akiket őrmesterből tiszté léptettek elő. De még ennél is többet sikerült elérnie. A legtöbben, akik a közkatonák közül emelkedtek tiszté, a karrierjüket hadnagyként fejezték be, a zászlóalj raktárosaként vagy a kiképzők parancsnokaként. Wellington szerint a többségük részegesként végezte. Sharp azonban egyre feljebb emelkedett, zászlósból hadnagy lett, majd kapitány, és most őrnagy. A legtöbben úgy tekintettek rá, mint azon kevesek egyikére, akik közkatonákból talán még zászlóalj-parancsnokokká is válhatnak. Tudta, hogy képes lenne elvezetni egy zászlóaljat. A háború még nem ért véget. Lehet, hogy a franciák Európa minden részén visszavonulóban vannak, de Franciaország határát eddig egyetlen ellenséges hadsereg sem lépte át. Még ha az idei hadjárat ugyanolyan sikerrel végződik is, mint a tavalyi, és visszakényszerítik a franciákat a Pireneusokba, kemény harc vár rájuk, ha át akarják küzdeni magukat a hidegben, a magas hegyvidéken.
Márpedig a harcokban bizonyosan elesik majd néhány alezredes, és a zászló aljaiknak új parancsnokokra lesz szükségük. Most mégis mindent kockára tesz. A temetőre néző dombtető ragyogó levelű kőris fái közé érve megzabolázta a lovát, és a márkizára gondolta, hogy őt nézi. Tudta, hogy két nőért teszi mindezt. Egyikük csak játszott a férfiakkal, a másik pedig már halott volt. A katonák babonás természete vezette, amely azt súgta, ha nem vívja meg a párbajt, ezzal azt kockáztatja, hogy örökre elvész a feledés homályában. Még ha ennek nem is találta semmi értelmét. A dombra érve Dalembort is megzabolázta a lovát. Magasságos Isten! Előhúzott egy szivart a csizmája szárából, majd kovával és acéllal tüzet csiholt, és a völgy felé biccentett. Hát, mintha lóverseny lenne. A temető spanyol hagyomány szerint a várostól meglehetősen messze állt, és kerítés vette körül. A jókora vastag falakon, amelyeken mélyedéseket alakítottak ki a halottaknak, emberek sokasága tolongott. A nyugati és északi falakon spanyol egyenruhát viselő katonák még a déli és keleti részen britek ültek vagy áldogáltak, mintha csak bikaviadalra jöttek volna. Dalembert mocorgott a nyerekben. Ezt hittem, bizalmas esemény lesz. Én is azt hittem. Ezt nem viheti véghez Sharp? Meg kell tennem. Azon tűnődött, vajon valamelyik régi barátjának, Hogenőrnagynak vagy Frederiksonnak sikerült-e volna meggyőzni, hogy hagyjon fel ezzel a butasággal. Dalembert azonban újonc volt a zászlóhajban, és olyan könnyed eleganciával bírt, amit Sharp nagyon irigyelt, ezért megpróbálta lenyűgözni. Maga megőrült, uram, ingatta a fejét Dalembert. Lehet. A kapitány vállat vont, mintha csak belátná, hogy a harc elkerülhetetlen, majd füstöt fújt az esti égbolt felé, és szivarjával a napra mutatott, amely már alacsonyan járt a nyugati láthatáron. Észak és dél felé néznek majd, de a márki megpróbálja úgy fordítani önt, hogy a nap a szemébe tűzön. Én is így vélem. Dalembert tudomás sem vett arról, hogy felettese milyen kelletlenül fogadta a tanácsát. Ő feltételezem, maga lesz majd a déli oldalon. Miért? Mert ott vannak a brit katonák. Oda kell majd mennie, hogy levegye a kabátját. Sharp hirtelen ráébredt, milyen formális ez az egész esemény, hogy le kell vennie becses kabátját, és piszkos ingben kell harcolnia. Tehát? Tehát balról fog támadni, és megpróbálja jobbra kényszeríteni magát. Színlelt támadást indít jobbra, aztán balra döf. Azt várja majd, hogy maga ennek épp az ellenkezőjét teszi. Az ön helyében a cselfogást tenném a valódi támadásommá. Sharp elvigyorodott. Mindig is szeretett volna vívó leckéket venni, de valahogy sohasem volt rá elég ideje. A csatában nem vívni szoktak, hanem harcolni. A harctéren még a legkiválóbb vívót is legyűrte a szuronyok vaddühe, ám ma este nem a lőporfüstben tomboló őrület lesz az úr, hanem a hideg vívó tudás és a halál. Amikor legutóbb összecsaptam egy képzett vívóval, győztem. Valóban? Mosolyodott el Dalembert meglepetés színlelve. Hagytam, hogy átdöfje a combomat. Így a pengéje csapdába esett, én pedig végezhettem a fickóval. Dalembert döbbenten bámult Sharpra, akinek híre még Angliába is eljutott. Megborzongott, mivel látta, hogy az őrnagy igazat mond. Maga tényleg őrült? Az őrület hasznos a harcban. Indulhatunk? Dalembert Price hadnagyot és Leroy alezredest keresve pillantott végig a temetőn és az úton, de nem látta őket. Lélekben vállat vont. A végzetünk felé, uram. A végzetünk felé. Magának nem kell jönnie. Igaz, uram. Majd azt mondom, maga kevert bele ebbe az egészbe. Indult el Dalembert lefelé a füves domboldalon. Sharp követte. Gyönyörű este volt, a lovak patái alatt a virágok a nyár ígéretét hozták, illatossá varázsolva a meleg levegőt. Nyugaton néhány felhő nyújtozott, rózsaszín árnyalatban játszva, akár a lángoló harcmező fölött gomolygó ágyúfüst. A temető falain üldögélők nézték, ahogy a két lovas közeledik. Mikor felismerték a zöld kabátot, olyan üdv rivalgás csapott fel, mintha Sharp valami ökölvívó lenne, aki azért jön, hogy 100 meneten át véres harcot vívjon a puszta öklével. Jobbra egy sötét hintót látott a város felől közeledni, melynek ajtaján címer pajzs díszelgett, ám még túl messze járt ahhoz, hogy a részleteit ki lehessen venni. Sharp azonban ismerte a címer pajzsot, amely az évek során, ahogy a Cáceres el Grande y Melida Sadeba család egyre vagyonosabbá és kiváltságosabbá vált, addig negyed elődött, amíg mostara már szinte a spanyol nemesség történelmének összetákolt táblájává vált. Az aranyhajú nőnek azonban a gyermektelen özvegyemberrel kötött házasság révén sikerült beférkőzni egy családba, amely oly annyira közel állt a spanyol trónhoz. Csak hogy a márkíza valójában áruló volt. Sharp úgy vélte, a nő bizonyára nagyon elégedett, amiért most két férfi párbajt vív miatta. Amint Sharp a kapu boltíve alatt lehajolva beléptetett a temetőbe, a spanyolok gúnyos kiabálással válaszoltak az üdvrivalgásra. A faragott sírkövek árnyékai hosszúra nyúltak. Az agyagedényekben virágok hervadoztak. Egy feketébe öltözött idős asszony igyekezett figyelmen kívül hagyni az illetlen zajongást, amely megzavarta a családja örök pihenését. Dalembert a temetőkert déli oldalához vezette felettesét, ahol aztán leszálltak alóról. A britek, akik között ő felsége német légiójának néhány kemény kötésű katonája is ott tolongott, azt kiabálták Sharpnak, hogy tanítsa Móresre a digot, és végezzen vele. A temetőkert túl oldala felől hirtelen hangos üdvrivalgás csapott fel, Sharp arrafelé fordulva látta, hogy ellenfele besétál a kapun. A márki spanyol módra a hóna alatt tartotta hosszú kardját. A pap mellette lépkedett, még Mendóra őrnagy mögöttük sétált. Az idős asszony térdet hajtott a pap előtt, aki keresztet vetett felette, majd megérintette az asszonyság kendőbe bugyolált fejét. Megyek és udvariasan elcsevegek velük egy kicsit, mosolygott Dalembert az őrnagyra. Megpróbálom rávenni őket, hogy lépjenek vissza a párbajtól. Nem fognak visszalépni. Persze, hogy nem. A bolondok sohasem tesznek ilyet. A kapitány vállat vont és elindult a spanyolok felé, mire Mendóra őrnagy, a márki segédje előre sietett, hogy fogadja. Sharp igyekezett tudomást sem venni az üdvrivalgásról és a sértésekről. Most már nem hátrálhatott meg. Mire a nap lemegy, az élete gyökeresen megváltozik. Elfogadta a kihívást, ezért többé semmi sem lesz a régi. A karrierjét csak úgy menthetné meg, ha a harcot megtagadva visszavonulna. Ám ezzel elveszíteni a méltóságát és szembeszegülne a sorssal. Előhúzta jókor a kardját, mire támogatói ismét hangosan felújongtak. Látta, hogy a South Essex néhány katonájának sikerült idejutnia, és most igyekeztek helyet sikeríteni maguknak a falak tetején. Emberei éjjeneztek, ahogy felemelte a kardot, amelyen megcsillant a napfény. Ezzel a pengével ölte meg a márkéza fivérét. Vajon képes lesz most megölni a nő férjét is? Felpillantva látta, hogy ellenfele leveszi aranytól ékes kabátját és meghajlítgatja a kardját. Az acél úgy hajlott meg, akár a korbács. A márki tagba szakadt, izmos alkatú férfi volt, elég erős ahhoz, hogy könnyedén mozgassa jókora súlyát. Sharp még mindig nem látta az arcát. Gyakran eltűnődött, vajon milyen lehet az az ember, akihez Helen feleségül ment. A nő többször beszélt férje vallásosságáról. Ez megmagyarázná a magas termetű pap jelenlétét, aki épp néhány gyors szót váltott a márkival. Dalembert megfordult, és a gazos ösvényen át Sharphoz sétált. Maga fog észak felé nézni. A küzdelem halálig tart, vagy addig, amíg a segédek úgy nem ítélik meg, hogy az egyik fél sérülései túl komolyak a párbaj folytatásához. Elégedett? Sharp bólintott. Az este meleg volt, a lövész pedig érezte, hogy az inge alatt izzadság csordul alá. Átadta Dalembertnek a kardját, majd kicsatolta a kardövét és levette a kabátját. Hirtelen eszébe jutott, hogy a kiváló vászoninget, amit visel, a márkézától kapta ajándékba. Visszavette a fegyvert, és a nap felé tartotta, mintha valami ősi istenhez fohászkodna, hogy áldja meg és hozzon neki szerencsét. Most, rögtön? Most, vagy bármikor. Sharp előre indult. Magas szárú francia csizmái megcsikordultak az ösvény kövein. A párbajt a temetőkert közepén készültek megvívni, ahol a két ösvény keresztezte egymást. Ahol a márki megpróbálja majd szembefordítani Sharpot a nappal, hogy aztán keresztül döfje karcsú csillogó pengéjével. A lövész megállt az ellenfelével szemben, és belenézett az üres, kifejezéstelen szempárba. Elképzelte, ahogy Helen feleségül megy ehhez az emberhez. A kövér, büszke arcon gyengeség nyoma látszott. Sharp igyekezett erre összpontosítani, felmérve ellenfele képességeit. Úgy vélte, a márki talán sosem érezte magát méltónak a rangra, amely születése jogán megillette. Alig hanem ezért imádkozott olyan sokat, és ezért volt ennyire döjfös. A márki Sharpot nézte. Azt az embert, akiről azt hitte, megpróbálta megerőszakolni a feleségét. Nem csak Helen és a saját büszkesége miatt készült harcolni, hanem egész Spanyolországért, amelynek népe szégyenben élt, mivel egy angolt kellett kineveznünk generalissimóvá. Jól emlékezett arra, amit az inkvizítor Hácsa atya erről az emberről mondott, gyors, ám képzetlen. A Márki tudta, hogy Sharp le akarja mészárolni akár egy ökröt. Megmozgatta a kezében tartott kiváló kardot, és arra gondolt, milyen különös, hogy egy inkvizítor hozta el neki Helén levelét. Kényszerítette magát, hogy száműzze a gondolatot.
– Készen áll, uram!
– kiáltotta Mendóra. A Márki arca alig láthatóan megrezzent. Készen állt.
– Cserpőr nagy?
– Igen.
Mendóra meghajtogatta a kardja pengéjét, amely suhogott a levegőben. Az inkvizítor egy orvos társaságában a Márki hintója mellett állt. Dalembord reménykedve pillantott a temető kapuja felé, ám az üresen ásított. Érezte, milyen kilátástalan ez az egész ostoba helyzet. Mendóra előre hívta a két ellenfelet.
A kardjaik, uraim?
Sárp csizmái megcsikordultak a kavicsokon. Arra gondolt, ha igazán nagy bajba kerül, akkor úgy tesz, mintha elesne, aztán felkap egy maréknyi követ, és a Márki szemébe szórja, hogy elvakítsa. Testes ellenfele megfontoltan közelebb lépett. Mit is mondott Dalembort, hogy színlelt támadást indít jobbra, aztán balra döf, vagy pont fordítva? Felemelte jókor egyenes kardját, amely tompának tűnt a melléje emelkedő karcsú, ragyogóan fényes pengéhez képest. A két kard egymáshoz ért. Sharp kíváncsi volt, vajon megremege ellenfele marka, de semmi ilyesmi nem történt. A pengék halkan megpihentek egymáson, miközben Mendóra felemelte a saját kardját, és az egymásnak feszülő fegyverek alá tette. Aztán felkapta a két kardot, és a párbaj kezdetét vette. Az ellenfelek egyike sem mozdult. Várakozva nézték egymást. Sharp legszívesebben ráüvöltött volna a Márkira, miként azt a harc téren szokta, hogy megfélemlítse ellenfeleit, ám a formaságok megfékezték e késztetést. Egy arisztokratával párbajozott, és úgy érezte, az elvárásoknak megfelelően kell viselkednie. Ez nem csata volt, hanem szigorú rituálé. Hihetetlennek tűnt, hogy ezen a kellemesen meleg estén valaki holtan végzi majd a kövekem. A Márki kardja lassan leereszkedett és megérintette ellenfele pengéjét, majd hirtelen megvillanva gyorsan előre lendült, mire Sharp két lépést hátrált. A Márki továbbra is Sharpot figyelte. Egyelőre csak próbára tette Sharp gyorsaságát. Most a következő próba következett. Sharp igyekezett lerázni magáról a különös bódultságot. Nem tudta elhinni, hogy ami történik, az a valóság, s a halál ott tolálkodik körülötte. Látta, hogy a Márki ismét előrelép. Nehézkes léptei jól palástolták a fürgességet, amit Sharp az imént látott. A lövész is előrelépett, ám ahogy előre szegezte a kardját, a Márki elhátrált. A katonák gúnyosan kiáltoztak. Vért és ádász küzdelmet akartak látni. Azt akarták, hogy bajnokuk az ellenfél lekaszabolt holtteste fölé magasodjon. A Márki megpróbált eleget tenni a kiváltságoknak. Döbbenetes fürgességgel előre lépett, és pengéje elcikázott ellenfele markolat kosara mellett, majd a nehéz lovas kard alatt Sharp jobb oldala felé döfött. Sharp kétségbeesetten hárított, habár tudta, hogy túl lassan mozdult. Ám ekkor érezte, hogy a Márki kardjának hegye elakadt a markolatvédő egyik lyukában, amelybe a bojtot lehetett befűzni. Hihetetlen szerencse. A karcsú penge beszorult a lyukba. Sharp pedig oldalra csavarta a fegyverét, próbálva eltörni a Márki kardját. Csak hogy a spanyol elfordult és kiszabadította a pengéjét. A nézők egyre hangosabban kiabáltak, mivel Sharp elkeseredett mozdulatát heves ellentámadásnak hitték. A nap hirtelen elvakította Sharpot. Ellenfele könnyedén oldalra kényszerítette. A Márki elmosolyodott. Felmérte az angol gyorsaságát és képességeit, most már csak el kellett döntenie, hogyan végezzen vele. Úgy tűnt, ezt Sharp is tudja, mivel hirtelen támadásba lendült. A tőle telhető leggyorsabb mozdulattal testes ellenfele felé döfött, de a fegyver nem érte el a spanyolt, hanem a karcsú pengének csattant. A napfény megcsillant az acélon, elvakítva a nézőket. A Márki gyorsan hátra lépett, könnyedén kitérve a támadás elől. Csupán egyetlen egyszer lett túl rá rajta a kétségbeesés, amikor Sharp egészen közel lépett hozzá, és kardját a szemei felé döfte. A spanyol kénytelen volt oldalra vetni magát, amitől elvesztette az egyensúlyát. Ám azonnal sikerült is visszaszereznie, és elegánsan hárította a következő szúrást, oldalra sodorva Sharp pengéjét. Aztán előre lépve riposztozott. A Márki egy héja gyorsaságával csapott le. Kardja átsuhant ellenfele markolat kosara alatt, majd felfelé döfött. Sharp véletlenül épp a jó irányba mozdított a saját fegyverét, ezért sikerült félreütni a karcsupengét. Már nagyon megbánta, hogy a kardot választotta, mivel a márki kiváló vívónak bizonyult. Sharp ismét előre döfött, s látta a mosolyt a spanyol arcán, ahogy hűvös nyugalommal hárítja a támadást. A mosoly azonban súlyos hibának bizonyult. Sharp átkozódva rámordult a márkira. Fenébe az arisztokratákkal és a jómodorral. Ez most élethalál harc. Érezte, ahogy úrrá lesz rajta a dű, ami a harcok során mindig hideg nyugalmat hozott számára. Mintha az idő lelassult volna, és mindent kétszer olyan tisztán látott. Hirtelen ráébredt, ha meg akarja nyerni a párbajt, támadnia kell, ahogy ezt mindig tenni szokta. A nyomor negyedben tanult harcolni, és így kell megküzdenie ezzel a kövér, mosolygó arisztokratával, aki azt hiszi már le is győzte. A márki előre lépett, és pengéjével az alkalmat kereste, hogy a nehéz lovas kardot félreütve támadhasson, majd a markolat kosár alatt átdöfve végezhessen az angolal. Disznónak neveztelek téged, spanyol! Sharp látta a döbbenetet ellenfele arcán, és hallotta, mint Mendóra rosszalóan felsziszen. Ostoba kocafattyának! Dagadt disznónak, aki mindig kifogy a szuszból! Nevetve lengette a kardját, próbálva támadásra ösztökélni a márkit. Dalembord összehúzta a szemöldökét a nem éppen illő viselkedés láttán. Ugyanakkor érezte, hogy valami megváltozott. Mostantól Sharp uralta a küzdelmet. A márki már azt hitte, legyőzte a lövészt, de csak annyit sikerült elérnie, hogy igazi küzdelemre sarkalta Sharpot. Ami következett, az Dalembord szerint már egyáltalán nem hasonlított párbajra. Sokkal inkább vérfürdővel fenyegető dulakodásnak tűnt. A márki immár gyilkolni akart. Nem értette, miért hagyott fel az angol a védekező tartással. Próbált tudomást sem venni a sértésekről, ám azok gyötörték a büszkeségét. Gyerünk, disznó! Gyere csak! Sharp oldalra lépett, így a nap már nem vakított el, a márki pedig látta, hogy az angol egy jókora kőben elbotolva elveszíti az egyensúlyát. Látta az ijegységet Sharp arcán, majd ahogy a lövész az egyensúlyát keresve felfelé lendítette a kardforgató karját, a márki diadalmas kiáltással előre lépett és döfött. Sharp tudta, azzal, ha úgy tesz, mintha elveszítené az egyensúlyát, egyenes döfésre ösztökéli ellenfelét. A kacsu pengét félreütve felkiáltott, és hangja végig zengett a temető fölött. Aztán ismét felüvöltött, ahogy a bal térdét behajlítva, súlyos markolat védőjével mellkason ütötte a spanyolt, aki feljajdulva hátra tántorodott. A következő vágással kiütötte ellenfele kezéből a kardot, majd harci lázban égve végzetes csapásra emelte a súlyos pengét. Ám ekkor lövés dörrent. A márki tudta, hogy a napfénytől szinte lángolni látszó acél az ő végzetét hordozza. Még sosem kényszerült arra, hogy ilyen küzdelmet vívjon, amit a puszta testi erő döntött el, és azon tűnődött, vajon miért nem sújt le a jókora penge. Érezte, hogy a lábai egy pillanatra megremegnek, és feléledt benne a remény, hogy az angol talán hagyja felvenni a fegyverét, ami akkor csúszott ki a kezéből, amikor a nehéz lovas penge lecsapott a karcsú kard díszes markolat kosarára. Aztán látta, hogy az angol leengedi a kardját és hátralép. Ekkor hirtelen meghallotta a paták dobogását. A temető falairól felcsapó kiabálás elcsendesedett. Végül a pisztolylövés visszhangja is elhalt. A kapun négy lovas léptetett be, majd elindultak a temetőkert közepe felé, ahol az ösvények keresztezték egymást. A csapat élén Thomas Leroy alezredes vágtatott, szájában az elmaradhatatlan szivarral, még kezében füstölgőcsövű pisztolyt tartott. Mögötte a hadsereg két tábori csendőre, és egy spanyol tiszt lovagolt. Sharp őrnagy! Szólalt meg Leroy kemény hangon. Uram! Nagyon különös helyet választott ahhoz, hogy a vívást gyakorolja. Leroy leugrott a nyergéből, és odalökte a kantárszárat Dalembornak. A márki elfintorodott az alezredes arcát csúfító égési sebek láttán. Jöjjön velem, Sharp! Viccentett oda Leroy a lövésznek. Sharp tétovázott, ám Leroy ismét ráparancsolt ezúttal jóval keményebben, ezért végül, kardját továbbra is a kezében tartva, követte az alezredest a sírkövek között észak felé vezető ösvényen. Én maga egy Isten verte idióta, Sharp! Igen, uram. Magasságos Krisztusom, odafent az átkozott mennyekben! Az amerikai hirtelen kifogyott a szuszból. Kivette a szivart a szájából, majd egy dohány darabkát köpött a kavicsokra, és az őrnagyára nézett. Egy 8 éves gyereknek is több esze van, mint magának. Hát mégis mi a fenét művelt itt?
Ez becsületbeli ügy volt, uram.
Becsület?
A sebhelyes arc megvonaglott a haragtól.
Ne beszéljen nekem becsületről, Sharp!
Maga csak azért jött ide, mert egy idióta.
Az alezredes jobbra pillantott. Dalembert kapitány?
Uram?
Lekötelezne, ha szíveskedne idehozni a lovait.
Sharp összehúzta a szemöldökét.
Uram?
Leroy megfordult, és szivarjával Sharp felé bökött.
Hallgasson, parancsot kapott!
Leroy látta, hogy a lövész tiltakozni készül, ezért a tábori csendőrök felé biccentett.
Engedelmeskedjen a parancsnak, Sharp! Különben letartóztattatom. Érthető?
Igen, uram.
Hozza a kabátját, indulunk.
Leroy keserűen megrázta a fejét.
Már egyetlen nyomorult napra sem hagyhatom el a zászlóhajat.
Szenyor!
Mendora gúnyosan mosolyogva, macskaszerű léptekkel közeledett feléjük.
Mi ez a tétovázás?
Leroy a fehér egyenruhás spanyol felé fordult, Sharp pedig látta, hogy Mendora hátra hőköl az égési sebektől borított arc láttán. Az alezredes próbálta visszafogni a haragját.
Őrnagy?
Sharp, őrnagy nem óhajtja folytatni a párbajt? Talán fél?
Leroy félrelökte Sharpot és Mendorára szegezte tekintetét.
Na ide figyelj, te felkapaszkodott ribancfattya! Itt nincs semmiféle párbaj, és soha nem is volt. Ez csak egy kis barátságos vívó gyakorlat volt. Megértetted?
Mendora nagyon is megértette. Az amerikai dühe láttán azonban egyszerűen csak bólintott, és egy szót sem szólt, amikor Leroy mogorván ráparancsolt Sharpra, hogy kövesse. Sharp távozása láttán a spanyol katonák gúnyolódni kezdtek.
Nyávassággal vádolták, és azt kiabálták, hogy nem igazi férfi, mivel nincs mersze harcolni.
Sharpot sértette a gúnyolódás, de el kellett viselni a szégyent, amíg halló távolságon kívülre nem értek. Leroy komor arccal pillantott rá.
Soha többé ne tegyen ilyet, Sharp, megértette?
Igen, uram.
Ne feledje, hogy az imént megmentettem a karrierjét,
folytatta Leroy zordan.
Még egy hiba, és visszaküldöm magát Angliába. Megértette?
Igen, uram.
Most már én vezetem a zászlóját, Sharp, és jó alakulat lesz belőle, mert maga segíteni fog nekem, hogy az legyen.
Igenis, uram.
Hála legyen Istennek, amiért Alvarez ezredes is ott volt a dandár főparancsnokságán. Ő majd elbeszélget azzal a másik bolonddal. Semmi sem történt. Megértette?
Igen, uram.
Az amerikait láthatóan nem hatotta meg Sharp bűnbánata.
Krisztusom, ha ezt önméltósága megtudja, darabokra tépi önt.
Amit meg is érdemelne.
Állj meg a bolond.
Igen, uram.
Most pedig menjen is, rúgjon be.
Harper őrmester azt mondja, az asszonya főzött magának vacsorát. Holnapig nem akarom látni a ronda pofáját.
Igen is, uram.
Sharp alaposan lehordva és ellenségei gúnyolódásától megalázva, ám megmentett karrierrel nézte, hogy Leroy ellovagol. A tábori csendőrök, mivel szolgálataikra nem volt szükség, követték az alezredest. Dalembert Sharp mellett maradt.
Úgy tűnik, a parancsnokunknak jó érzéke van ahhoz, hogy épp a megfelelő pillanatban bukkanjon fel.
Sharp megalázottan bólintott.
Igaza volt, mosolyodott el Dalembert.
Igazam.
Tényleg vagdalt húst csinált volna abból a nyomorultból?
Sharp keserűen elmosolyodott.
Legközelebb meg is teszem.
Dalembert felsóhajtott.
A legnagyobb tisztelettel, uram, de ne legyen már ekkora idióta. Épp túlélt egy párbajt úgy, hogy a karrierje nem látta kárát. Elégedjen meg ennyivel.
Megsértették a becsületemet.
A kapitány gúnyosan felnevetett.
Becsület?
Levezette Sharpot az útról, és elindult a dombtetőn álló kőrisek felé.
A becsület, kedves Sharpom, csak egy szó, ami mögé elrejthetjük a bűneinket. Tapasztalataim szerint azonnal semmivé lesz, amint egy hölgy hálószobájának ajtaja kinyílik.
Rámosolygott az őrnagyra, felidézve a döbbenetes pillanatot, amikor Sharp felhagyott azzal, hogy vívni próbáljon, és harcolni kezdett. Ekkor értette meg igazán, amit már a hídnál is gyanított, ahol lőszer nélkül ácsorogtak, hogy mi teszi ezt az embert született katonává.
Gondolja, ha hozok egy kis bort, csatlakozhatom önökhöz vacsorára?
Biztos vagyok benne, hogy Harps nagyon örülne.
Azt jól tenni, mert igazán remek borom van. Hihatunk arra, hogy a karrierje sikeresen megmenekült.
Sharp követte a kapitányt. A dühet óvatűnt, és ostobának érezte magát.
Leroynak igaza volt. Az ő feladata, hogy a lehető legjobb alakulattá tegye a South Essexet, és erre még sohasem nyílt ilyen jó alkalma. A zászló élén egy kiváló parancsnok állt, és az új tisztek is, közöttük Dalembord, nagyon ígéretesnek tűntek. Hirtelen úgy érezte, mintha egy bíró felfüggesztette volna a halálbüntetését. A saját ostobaságától megmenekülve a nyár, a hadjárat és a jövő felé lovagolt. Az őrület szerte foszlott, a fenyegető vég tovatűnt, és ő életben maradt.